A 7-es fejezetnél tartunk, 74-es oldalon, 75-ösön a magyarban. Elég rég tanultunk, úgyhogy csak hogy felfrissítsük az emlékeinket. Ugye arról van, már mélyen benne vagyunk abban, hogy Mózes ugye megkapta a küldetést, már el is vitatkozott Istennel, hogy ezt vállalja, vagy ne vállalja. Hát elvállalta, elment a fáraóhoz, a fáraó kidobta őt is, és Áront is, és nemhogy nem segített a zsidóknak, hanem még meg is keményítette a munkafeltételeket. És utána Mózes hát nagyon panaszosan fordult, jött vissza Istenhez, mire Isten egy kicsit megdolgálta, hogy az nem kell ilyen könnyen elveszteni a reményt, ez még rendben lesz, de közben majd én azért még megkeményítem a fáraó szívét, tehát ne lepődj meg, hogyha nem olyan egyszerűen mennek a dolgok. És itt tartunk most, gyakorlatilag most el fog kezdődni a 10 csapásnak a sztoria, úgyhogy itt tartunk. Péter, olvasd meg egy kicsit, 7-es fejezet.
És szólt az örökkévaló Mózeshez. Nézd, éme Isten helyébe tettelek fáraó számára, és Áron a testvéred lesz a te profétád. Te add elő mindazt, amit meghagyok neked, Áron a te testvéred pedig beszéljen a fáraóhoz, hogy bocsássa szabadon Izrael fiait országából. Én pedig keményé teszem fáraó szívét, és megsokasítom jeleimet és csodáimat Egyiptom országába. Azonban fáraó nem fog rátok hallgatni, és én kezemet bocsátom Egyiptomra, és kivezetem seregeimet, az én népemet, Izrael gyermekeit Egyiptom országából nagy ítéletekkel. És meg fogja tudni Egyiptom, hogy én vagyok az örökkévaló, amikor kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kivezettem Izrael fiait közülük. És így tett Mózes és Áron, amint az örökkévaló megparancsolta nekik, akként cselekedtek. És Mózes 80 éves volt, Áron meg 83 éves volt, midőn szólottak fáraóhoz. És szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz mondva: ha így szólna hozzátok fáraó, mutassatok magatok mellett csodajelet, akkor szólj Áronhoz, vedd botodat, és dobd fáraó elé változzék kígyóvá. És ment Mózes és Áron fáraó elé, és ekként cselekedtek, amit meghagyta az örökkévaló. És Áron ledobta botját fáraó elé, és szolgái elé, és a bot kígyóvá változott. Erre előhívatta fáraó a bölcseket, és varázslókat, és ők is, Egyiptom írástudói hasonlóképpen cselekedtek az ő titkos bűvészetükkel. Mindegyik ledobta botját, és azok kígyókká változtak, de Áron botja elnyelte az öveiket. És megkeményedett fáraó szíve, és nem hallgatott rájuk, amit előre megmondta az örökkévaló.
Jó, itt álljunk most meg a fejezet közepén. Azért álljunk meg, mert innen a folytatás, az már a csapások lesznek, ugye kezdve az elsővel, ugye azzal, hogy a Nílus vize vérre változik. Ugye itt két témát szeretnénk csak kiemelni ebből az eddig elolvasottból. Az egyik az az, hogy itt miért kellett fáraóhoz megint elmenni. Ugye mi történt, mi volt a kronológia? Mózes először elment, ott nem csinált semmi különlegeset. Csak mondta fáraónak, hogy engedje el, Isten küldte azért, hogy engedje el a zsidókat. Erre mondta fáraó, hogy ne arra, hogy nem ismerem ezt az Istent, úgyhogy hagyjatok békén, és elküldte őket. Erre Mózes nagyon csalódott, a zsidók nagyon még jobban csalódtak, és most Isten azt mondja Mózesnek, hogy újból elkezdő, és azt mondja, menj el a fáraóhoz, és akkor vedd elő a botodat, és dobd el, és akkor majd kígyó lesz belőle. Mózes és Áron nem is mennek, és eldobja a botját, és kígyó lesz belőle. Miért kell ezt csinálni? Mi volt? Ugye ez nem része a 10 csapásnak, ez egy ilyen furcsa átmenet. Ugye később a csapások, a vér, a békák, az egy ilyen nyomásgyakorlás. Ugye, hogy hogy engedd el, ha nem, akkor jön a következő csapás. Azt értjük, de itt mit akartak elérni? Szóval mi volt az, ami miatt szükség volt erre az entrére, mint egy ilyen bevezetőre a 10 csapás előtt, hogy itt dobja el a botját. Egy, kettő. Mi a jelentősége annak, hogy dobja el a botját, és abból kígyó lesz? És mi a jelentősége annak, hogy a varázslók is megtették ezt, hogy az ő botjaikat megette a Mózes botja. Három, miért Áron? Miért mondja, hogy Áron dobja el a botot? Ugye, figyeltétek, azt mondja, hogy majd eljössz Fáraóhoz, akkor mondd meg Áronnak, hogy dobja el a botját, és abból legyen. És négy, ugye azt is tisztáznunk kell, hogy ezek a varázslók, ezek itt nem világos, hogy ők, nekik mi a szerepük. Igen, Dávid.
Hát az ilyeset, hogy már elfeljöttem az elsőt meg a másodikat, de a harmadik az, hogy miért Áron dobja a botot. De ha Áron képes erre a csodára, vagy erre a nagy dologra, akkor Mózes mire lehet képes?
Ha, nagyon jó, ez hasonlót mond a bárban el. Ez olyan, mint a viccben, amikor a pápa vezeti, tudod, akkor átveszi a vezetést, és akkor bejön a rendőr, hogy ha a pápa a sofőr, akkor kiülhet, akkor átul a kocsiba.
Igen.
Igen.
Na de hát Fáraó nem ismerte a hierarchiát. Tehát ő nem tudhatta, hogy Fáraó a főnök és Áron a...
Hogy Mózes a főnök.
De
különben a megszólításban is úgy nevezi őket, hogy Mózes és Áron. És az azért valószínűleg kiderült, amikor bemutatkoztak, hogy én vagyok a főnök, és ő csak az jött velem, mert én dadogok.
Hát szerintem az első kérdés az, hogy egyáltalán miért volt szükség erre a trükkre. Hát valamilyen szinten be kellett mutatni, hogy én tudok dolgokat. És akkor, mikor kiderült, hogy ez kevés, akkor kellett még rá.
Még rátrom.
Hát gondolom én, hogy ez manapság is így működik ilyen tárgyat. Először oda mész, szépen kéred. Aztán másodszor oda mész, akkor már...
Már mutatod a bicepszedet?
Igen.
És a harmadikkal húzol be.
Egyébként igen, tehát egy kicsit azért...
Tárgyás technikában.
Igen, tehát...
A másik nagy kérdés, amiről már kicsit beszéltünk, de ezt érdemes megint helyre rakni és tisztázni, hogy mi ez, hogy Isten azt mondja, de én majd meg fogom keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni. Hát, hogyha meg fogod keményíteni a szívét, akkor hol van itt neki a szabad választás? Hogy egyáltalán miért megy el hozzá Mózes, hogy kikérje a zsidókat? Tehát, ha Isten megmondta, hogy meg fogja keményíteni a szívét, akkor mi újság? Hát tulajdonképpen ezt a három témát fogjuk körüljárni. Ugye magának ennek a boteldobás kérdek meg ezt, hogy egyáltalán miért volt itt most szükség. Ezzel kapcsolatban ugye a korábban, már ezt erről beszéltünk, hogy amikor Mózes elment Fáraóhoz, és azt mondta, hogy az örökkévaló Isten küldött, hogy engedd el a zsidókat, akkor Fáraó azt mondta, hogy nem tudom, ki ez az Isten, és akkor azt mondta Mózes neki, a héberek Istene küldött hozzád, hogy engedd el a népét. Akkor már beszéltünk róla, hogy ez az első párbeszéd Mózes és a Fáraó között, ez tulajdonképpen egy hitvita volt, ez tulajdonképpen egy filozófiai nézetkülönbség volt. A jidiskájt, Mózes, a zsidóság, az egyisten hit, és Fáraó a bálványimádás között. Ugye, mi volt a hitvita? Azt mondja a várban el, hogy három dologban is vitatkoztak. Az egyik az volt, hogy mi az, hogy Isten. Ugye Mózes, az egyisten hit igaz képviselője azt mondta, hogy Isten az a tökéletes mindenség, a feltétel nélküli lét, ahogy mi itt reggelenként, keddreggel a Péterrel szoktunk erről tanulni, meg Dávid is itt szokott jelenni, a feltétel nélküli lét, a mindent kitöltő mindenható, akit nem lehet leírni semmivel. A végtelen. Ezzel szemben Fáraó azt mondja, hogy nem. Isten, az istenek, a különböző bálványok, ugye istenek, azok mind egy valamilyen konkrét erőhöz kapcsolódnak, de vannak tulajdonságaik, leírhatóak, körülírhatóak, még akkor is, hogyha végtelenül magasabbak, vagy magasabb rendűek, mint az ember. Ez volt az első vita. A második vita pont az az volt, hogy ez az Isten, ez alá van-e rendelve a természetnek, vagy a természet fölött áll, Ugye a bálványimádó fáró azt mondta, hogy minden alá van rendelve a természetnek, mert minden a természet közegén belül történik, hiszen a természet a legnagyobb és megmondhatatlan erő. Ezzel szemben természetesen a zsidóság azt mondja, hogy nem, mert a természetet is maga Isten teremtette. És a harmadik kérdéses pont pedig az volt, hogy Isten képes-e, tulajdonképpen következik a másodikból, képes-e megváltoztatni a természet rendjét. Képes-e ezt a természetet, ezt a saját szájéből szerint korrigálni, vagy megváltoztatni, hogy mondjuk majd a jövőben egy kettivászja a tengert, vagy ilyesmi. Ugye a fáraó, aki azt mondja, hogy maga a természet a legnagyobb erő, azt természetesen azt mondja, hogy ez erre nem, senki nem képes. Mózes viszont, aki Isten, ugye egy Isten hívő, azt mondja, hogy de hát hiszen, hogyha Isten magasabb rendű, mint a természet, és a természetet is ő teremtette, akkor képes megtörni a természet. Nem csak ő nincs alárendelve a természetnek, hanem képes megtörni a természet rendjét.
Hát akkor ez a botkígyó dolog, ennek a bizonyítéka.
Egy pillanat, menjünk tovább. A bárben el azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész folyamat, amit itt látunk, az egész 10 csapás, a kivonulás, azt szimbolizálja, hogy a egyisten, itt a monoteizmus hogy győzi le ideológiailag a bálványimádást. Mutatja meg, hogy mindaz, amit Mózes mondott Istenről, az igaz, szemben a bálványimádó ideológiával. És ez majd, ahogy megyünk ezen az alkalommal, nem fogjuk tudni végigvenni, de ez mindez a három pont, amiben a vita volt, az ki fog jönni a 10 csapás során. Ez az alapvita. De azt mondja már benne. Itt volt egy alapvita, hogy Isten így, Isten úgy, és stb. De fáraó mindenek előtt azt mondja, mit mond a szöveg? Azt mondja, ha majd a fáraó kér tőletek, hol van ez? Mutassatok mellett, igen. Ha így szólna hozzátok fáraó, mutassatok magatok mellett csodajelet. Ugye erre azt mondja, miért mondaná ezt fáraó? Azt mondja, ha itt egy ideológiai vitáról van szó, akkor miért csodajelet? És erre azt mondja a bárban el, hogy azt mondja, mindenek előtt, mire belemennénk a vitás kérdésekbe, azt mondja, fáraó, kik vagytok ti? És hogy jöttök ti ahhoz, hogy egyáltalán erről beszélgessünk? Ti azt állítjátok, hogy ti ennek az Istennek, akiben én amúgy nem hiszek, és akinek a különböző említett paraméterét nem fogadom el, ti ennek az Istennek vagytok a küldöttjei. Mutassatok egy jelet, hogy tényleg, és nem csak magatoktál álltátok ezt szint. És azt mondja, erről szól ez a botos dolog. A botos dolog az még nem arról szól, hogy megtörje a fáraót, hogy megtörje a fáraó ideológiáját. Ez a beugró, hogy minket tényleg küldött valaki. És ez az oka annak, hogy ezzel kezdődik a történet. Miért Áron dobja el, és ugye a botját is változik kígyóvá? Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miért bot és kígyó. Emlékeztek, hogy amikor Mózesnek megmutatta a három csodát Isten a csirkebokornál, mindegyiknek volt egy jelentősége. És a kígyónak az volt a jelentősége, hogy ha a zsidók félnek Egyiptomtól, hogy ez leverhetetlen, mert és a kígyó szimbolizálja a gonoszságot így Egyiptom, tudják meg, hogy bármelyik pillanatban egy botból lehet kígyó, és aztán lehet belőle megint bot, az csak Istenem múlik egy pillanat. De miért, ezt már megbeszéltük egyszer, miért éppen kígyó meg bot? De miért Áron, ahogy Dávid mondta, azt mondja, azért, mert azt akarta ezzel mutatni Isten, hogy itt még nem Mózes szerepeljen, mert ha tényleg esz ilyen, mint mondjuk a varázslók is előadnak valami hasonló sztorit, akkor ne Mózesnek legyen a bukta, azt mondja, Mózes azt mondja, nézzétek meg, itt még az én kísérőm is tudja csinálni. Ismertek azt, hogy nagyon jó poén, hogy a rabbi és a sofőrje járják az országot, és mindenütt a rabbi előad egy fantasztikus előadást. A sofőr már 10-szer végig hallgatta, és akkor már kívülről tudja. És azt mondja, hogy ez nem olyan különleges dolog, én is elő tudnám azt adni. Szerintem, hogy tudom, itt legközelebb megyünk, akkor legyél te a rabbi. Elérkeznek egy helyre, a sofőr fölöltözik ő, mint a rabbi, és mondja az előadás. Fantasztikus, mindenki hallgat fel. Előadás végén valaki felszáll, rabbi, lenne egy kérdésem? Húha, nem számított, csak tudja mondani a szöveget, de fölteszi a kérdéset, nagy csönd, a rabbi, aki sofőrnek van öltözve, egy na, és jól meg, te azt mondja a sofőr, hát képzik, ez egy olyan egyszerű kérdés, hogy erre még a sofőröm is tudna válaszolni. Tessék, szóval fordul a rabbi, oda, aki sofőrnek van öltözve. Most ugye itt is, ugye, ez, ne legyen ez égő, úgymond Mózesnek, hanem ez egy olyan rendszerény, hogy nézd, erre még ő is képes. És mi történik? A varázslók is képesek erre a trükkre, de Mózes és Áron botja megeszi az ő botjukat, ami azt jelzi előre Fáraónak, hogy oké, lehet, hogy a varázslók is tudnak, de a végén mi vagyunk az erősebbek. Mit akartam mondani?
Később, amikor a körülmetélés hiányánál, akkor is ott lesz egy kígyó.
Van, előbb, nem később. Mikor Mózes jön.
Igaz, igen, később.
Már tanultuk.
Igen, de hogy van a kettő kígyó, tehát akkor a két kígyónak...
Ez egy jó kérdés. A kígyó az általában, mint valamilyen büntetés, gonosz, ilyesmi szerepel. Az egy érdekes, mert önmagában elég még nem gondoltam, hogy ugye az a bot, amivel megverik Egyiptomot, az egy kígyó. Ugye akkor ugye a kígyó, mint egy ilyen büntetés... mint a büntetés is jelenik meg. Ugye a rossz az tulajdonképpen, és a büntetés azok szinonimái egymásnak.
Még egy hely volt a kígyó Mózes,
igaz, igaz. Ott is a rosszat szimbolizál. Igen, az Ádám éva az egyértelmű, hogy az ott a rossznak
a... Mindent a rosszat hozza a kígyónak.
Igen, és az eheti szakaszban is vannak a kígyók, akik ha visszaemlékeztek, amikor a, amit most tanulhatom fogunk olvasni, hogy a zsidókat, zsidók panaszkodnak, és bejönnek a kígyók, és megharabdassák a zsidókat, és akkor Mózesnek csinálni kell egy vészkígyót, amire ha ránéznek a zsidók, akkor meggyógyulnak, de ez már egy másik történet. Tehát a kígyó az egy sokszor visszatérő motivum, és sokszor szerepel.
Nem lehet, hogy azért, mert az egyiptomiaknál a kígyó az, mint istenség jelent meg, és hogy a egyiptomi istenséget legyőzendő ugyanabban az erővel,
jó, lehet, de az egyiptomiaknál alig volt valami, nem jelent meg istenként, úgyhogy
ez... Ez konkrétan az egy elég.
Jó, lehet. Most ugye akkor ez volt az egyik kérdés, akkor ezt nagyjából átbeszéltük. A másik kérdés, ez a fáraónak a, ez a megkeményítem a szívét története. Hogy, ha tényleg Isten megkeményíti a szívét, akkor hol van itt a szabad választás? Isten előre szól, hogy megkeményíti a szívét, és utána akkor miért büntetni? Mi értelme van elmenni hozzá, és utána a döntése alapján megbüntetni? Erre két magyarázat is van. Az egyik magyarázat, amit már többször említettem, a Maimonides. A kérdés mindenkinek világos? Az egyik magyarázat, amit a Maimonides mond, a híres magyarázat, azt mondja, hogy ez ilyen, az embernek mindig van szabad választása, de előfordul, hogy az ember olyan nagy vétket követ el, hogy Isten azzal bünteti meg, hogy elveszi a szabad választását a későbbiekben. Ezt mondja a Maimonides. Szóval a fáraó itt olyan nagy vétket követett el, hogy Isten elvette tőle maga a büntetés, az azért volt, mert ő korábban nagy büntetett el, és maga mi volt a büntetés, hogy a következő pár lépésben elvette tőle a szabad választást. Ha elvette tőle a szabad választást, akkor miért nem volt játszani? Azt mondja, azért, mert ha nagyon akarta volna, még tudott volna jól dönteni. Hiába is mondta Isten azt, hogy meg kell itt a szívét, de ha nagyon akarta volna, akkor tudott volna jól is dönteni, nem csak rosszul. Magyarul Isten elveszi a szabad választást, de nem veszi el 100%-osan. Hogyan kell ezt a gyakorlatban érteni? Ezt lehet látni, vannak ilyen emberek, akik olyan bűnösek, hogy minél bűnösebb valaki, annál kevesebb, a természet adta szabályok szerint is annál kevesebb a szabad választása. Mert amikor valaki nagyon mélyen benne van a bűnben, akkor egyre kevésbé tud belőle kijönni. Valaki lecsúszik erkölcsileg, egyre kevésbé látja és érzi azt, hogy mennyire csúszott le, és egyre kevésbé tud ezért tisztán látni és tisztán dönteni. Hát igen, a bűn bűnt eredményez, ahogy a micvát eredményez, úgy a rossz cselekedet eredményez, az ember nem képes abból kilépni. Ha nagyon akar, akkor amikor nagyon bűnös, akkor is ki tud lépni belőle. De mégis Isten egyre inkább elveszi tőle a lehetőséget. Nem egy plusz cselekedet, hogy Isten elveszi tőle. Maga az egyik bűn, ami hozza a másikat, de egyre mélyebben átszövi, és egyre kevésbé tud már tisztán gondolkodni, és helyesen dönteni. Ez tehát a Maimonidesnek a magyarázata erre a kérdésre. Szóval, Isten igen, elvette tőle a szabad választást, de miért? Azért, mert előtte olyan sok bűnt követett el, és ezért ez volt a büntetése, hogy Isten elvette tőle a szabad választást. Bárban egy másik magyarázatot mond, azt mondja, nem erről van szó, azt mondja, azt mondtuk, hogy van szabad választás, persze van szabad választás. De amikor azt mondjuk, hogy van szabad választás, és az ember mindig megtérhet, jó utat térhet, az mire vonatkozik elsősorban? Azt mondja, elsősorban azokra a bűnökre, amit az ember Isten ellen követ el. De azokra a bűnökre, amelyeket ember, egy másik ember ellen követ el, tudjuk, hogy vannak olyan bűnök, amire nincs ilyen szempontból megváltás. Ha valaki megöl valakit, nagy Isten, akkor ő hiába tér meg Istenhez, neki halálbüntetés járatóra szerint a gyilkosságért. Más kérdés, nem feltétlenül kapja meg, de a igazi megváltása, kiváltása az ő bűnének, az csak az ő halálbüntetésével történhetne meg. De azt mondja, hogy egy másik embernek, ha pláne ez a másik ember nem tud tőle bocsánatot, nem tud bocsánatot adni, mert már megölte, akkor egy másik emberrel szembeni bűnnél nem lehet azt mondani, hogy van szabad választása. És ilyen értelemben a fáraó és az ő egész népe, akik a zsidókat kegyetlenül gyilkolták nemzedékeken keresztül, nem volt már szabad választásuk, mert nekik a büntetésüket mindenképp meg kellett, hogy kapják, mert ember ellen követtek el bűnt. És a egyes csapásoknál a következő csapás az nem arra volt büntetés, hogy ők most nem engedték el a zsidókat, hanem az előző bűneikre. Úgyhogy ez a magyarázata szerinte annak, hogy miért mit jelent az, hogy Isten megkenítette a szívét. Igen?
Érdekes. Én nekem ez a történet mindig azt a kérdést hozta elő, hogy Isten miért bünteti a zsidókat azzal, hogy a fáraótól elveszi a lehetőséget, hogy
kiengedjen.
Távozzon.
Hát ez nem volt már nekik büntetés. Mi volt ebben a büntetés?
Ha ők akkor szabadon távoznak, akkor az egész tortúra nincs. Tehát nyilván a tortúra
idő... Tortúra az még az eltart egy pár hónapot.
Igen.
De megérte az a pár hónap azután a 210 év után.
Csak mondom, hogy én bennem...
Neked azt mondta, te akarsz, hogy jobban megérte, csak menjünk már, hagyjuk a Egyiptomot. Uh-huh.
Igazából sokkal jobban. Itt se érdekelték a zsidók, hogy kijöhetnek Egyiptomból. Mi lett volna akkor, hogyha egyből ki tudnak jönni, akkor még kevésbé értékelték volna.
Ez is egy szép felvetés, hogy
után vissza is akartak menni.
Többször akartak visszamenni.
Még azok után is, hogy volt tíz
csapás. Többször akartak, igen. Tehát
ha csak úgy simán kiengedi őket, akkor meg azt mondja, hát ez egy ilyen kis kirándulás, bármikor mehetünk. Szóval egy kicsit keményen kellett megszerezni a szabadságot, és akkor talán valamivel több értéke. Valamivel több értéke volt. És azt mondja, van még egy dolog, még egy magyarázat, egy technikai magyarázat. Mit jelent az, hogy is meg fogom keményíteni a szívét? Azt mondja, miért keményedett meg a szíve? Azt mondja, azért, mert a csapások úgy voltak fölépítve, hogy mindig egy rövid ideig tartottak, mindig végük lett. Jött a vérre vált a víz, oké, egy hét után vége volt. Békák, vége volt. Mindennek vége volt egy ponton. Szóval a nyomásgyakorlás... Mindig az volt, hogy várom, már elengedte volna, de amikor végig az, hogy tudod, mit hagyjuk, és már túl vagyunk rajta. Mint a viccben, hogy a zsidó parkolóhelyet keres. És menjétek? És parkolóhelyet keres, mehettem be, és már nem tudom, hányadik kört csinálja. És nem, csak nem talál parkolóhelyet, és nagyon fontos tárgyás sem egy, imádkozik is az Istenem, ha most egy parkolóhelyet itt felszolgatok, én a jövő héttől szombatot tartok, és akkor kiáll előle egy abban a pillanatban egy autó, azt mondja, nem kell, már megtaláltam, köszönöm. Így volt fára, és ja, most már túl vagyunk rajta, most már nem kell. És azt mondja, erre gondolt Isten, azt mondja, de én megkeményítem a szívét. Megtehettem volna azt, mondja Isten, hogy hozok rá egy csapást, és annak nincs vége, amíg el nem engedi. Addig tartjuk rajta, amíg már zsidóként nincsenek Egyiptomban, de nem itt fogjuk csinálni. A mi technikánk az lesz, hogy mi úgy fogjuk csinálni, hogy mindig egy adott ideig lesz rajta a csapás, és ezért sokkal nagyobb lesz a kísértés, hogy ő ne engedjen a zsidókat. Miért csinálom ezt? Megvan ennek a maga oka. De ez jelenti azt, hogy én megkeményítem a szívét. Úgy fogjuk rendezni a csapásokat, hogy ő neki megkeményítse a szívét, mert mindig arra fog gondolni, hogy most már vége van, most már túl vagyunk rajta. Ez két kérdés is van.
Én arra gondoltam most hirtelen, hogy ennek lehetett egy nagyon praktikus gyakorlati oka is, ugyanis, hogyha a 10 csapás végig megy, és nem az elején is várjuk, hogy közbengedi el, akkor egy csapás az, hogy minden első fiút meghal Egyiptomba. És innentől kezdve ugye az egyiptomi, és ez nem csak gyerekekre vonatkozott, hanem mindenki, aki első férfi volt. Ez azt jelenti, hogy az egyiptomi népet hadseregileg legyengítette. Tehát a későbbiekben, mikor az zsidókat most küldözni kell, hogy bosszút állni, vagy visszahozni őket, gyengébb volt lényegesen. Ha ez közben nem következik be, nem jön be a tizedik csapás, akkor ez a fajta gyengítése
egyébként. Lehetett volna az a kezdeni, nem volt? Ilyen alapon akkor lehetett, hogy a tizedik csapás az egy hosszú csapás.
Oké, de az a legdurvább volt, tehát az volt az, ami végül is megtörte.
Két gondolat. Az egyik tök mindegy, mert nem harcoltak, tehát gyakorlatilag...
De utána mentek a zsidóknak utána.
Tök mindegy, hogy 100 ember megy utána, vagy 200, ha nem érik utol.
De utol érték.
Hol? Hát volt összetűzés, folyt vér, volt harc, nem volt harc. Akkor tök mindegy, hogy 1000, 100 vagy 3 ember indul el. Sőt, ha itt tartunk, akkor kevesebb ember sokkal gyorsabban tud együtt mozogni.
Meg ugye a zsidók megijedtek tőlük, én is. Tehát ilyen szempontból ez nem volt.
De a másik szempontból viszont nem mindegy az, hogy úgy indulok utána a zsidóknak a hadseregemmel, hogy teljesen társadalommal, vagy pedig úgy, hogy megtizedelték a társadalommal.
Jó, de Péter, ennek itt ilyen szempontból én értem, hogy haditechnikailag ennek esetleg lenne...
Ez most nem volt.
De ez nem ez volt a kérdés, mert teljesen abnormális volt maga az, hogy 10 csapás után a zsidók után mentek. Ugyanúgy az is abnormális, hogy a zsidók így megértek tőlük. Tehát az egész dolognak egy egészen más cikkája volt.
A másik gond az, hogy mondjuk ez lehet egy kicsit gyenge következtetés, hogy ahogy az örökkévaló tud, van szabad választás, de ahogy egy barát tudja a másikról, hogy mit fog reagálni, úgy az örökkévaló is tudta, hogy mit fog a fáraót csinálni. Igen. És azzal, hogy ezt mondom, hogy meg fogom keményíteni, akkor...
Hogy ez nem egy biztos dolog volt, hanem...
De bánni is volt, hogy sem nem fogsz téged elengedni, hiszen én ismerem őt.
Ezt mondja a harmadik magyarázat, amit mondtam. Azt mondja, azzal, hogy ilyen csapásokat fogunk ráhozni, én tudom, hogy ő nem fog titeket elengedni, mert ismerem, hogy ő egy ilyen, hogy valaki. De ha nagyon akart volna, akkor szembe tudott volna menni fára ezzel, csak Isten ismeri az embereit, és tudja, hogy mi a helyzet. Jó, akkor kicsit folytassuk még, és utána fogunk beszélni még erről a varázslóknak a kérdéséről, hogy akkor ez a varázslás dolog, ez... Hogy?
Elkapcsolom a villanyt.
Igen, van még egy dolog, amit akartam mondani, hogy amikor mondja itt a 7. fejezetben, hogy 80 éves és 83 évesek voltak, a 7. mondatban, és Mózes 80 éves volt, Áron pedig 83 éves volt, mivel szólottak a fáraóhoz, ennek mi a jelentősége? Kit érdekel most, hogy hány évesek voltak? Talán, hogy erről már volt korábban is szó. Erre azt mondja, két dolog is van. Ja igen, ez egyik. A másik pedig, hogy miért mondja azt, hogy 6-osban, és így tett Áron és Mózes és Áron, amit az örökkévaló megparancsolta neki. Mi ebben az újdonság? Ez a két praktikus kérdés. Világos? Miért kell mondani a korukat, és miért kell mondani, hogy így cselekedtek, ahogy megparancsolt nekik Isten? Szóval azt, hogy így cselekedtek, azt azért kell mondani, mert előtte azért voltak kisebb kilengések, ugye Mózes vitatkozott, hogy ő dadok, hogy ő így, ő nem megy, ő megy. Aztán azt mondta Isten, hogy ez nem volt tőled szép, hogy elküldtél, és közben csak nehezítetted a dolgunkat. Ezzel mondja Isten, innentől fogva így cselekedtek. Amit Isten mondott, csinálták. Nem volt panaszkönyv. Egy. Kettő, hogy miért 80 éves és 83 éves. Azt mondja, ez egy olyan feladat volt, ahol illik idős és megfontolt embereket küldeni. Nem mondják azt az egyiptomnak, hogy beküldtetek egy pár ilyen forradalmár, forrófejű 20 éves, hanem idős bácsik voltak, akik ezt tették, és annak akkor nagyon sem. Ha két idős bácsi oda megy, akiknek már láttak egyet s mást, és ők mondják ezt, annak már nagyobb súlya van.
De egy idő után, hogyha ide egy 100 éves, akkor...
Kirölgik?
Hát, 100 éves, amikor van, mert...
Hát, hogyha elkezdi dobálni a botját, és kígyóvá lesz, meg itt tudom én, ezért annak van.
De a 20 éves is ezt megtette.
Na jó, de mondom.
Azért az akkor még az volt, amikor az idős ember egyértelműen a
bölcsebb. Igen, idős ember bölcsebb.
Már számított annyira idősnek, mert ha belegondolunk fáraóval is.
Nem, de a Péternek jó meglátása, hogy azt mondja, hogy ugye manapság az, hogy valaki fiatal, az egy erőny. Ha valaki öreg, az egy vén tatalnak. Már nincs olyan fajta tisztelet, mint egy hagyományos társadalmi rendben, ahol az idős...
Van egy migráció, nem ott már óceánban ezért a fiatal. Szóval annyira gyors a változás, akkor, amikor még egy 70 éves embernek a tapasztalatai ugyanúgy érvényesek voltak rá, ha átadtam magam. Én ha azt mondom, hogy te, én ezt így csináltam, akkor azt mondja, hogy hát ezt ma már így nem lehet csinálni.
Igen, ezért változott meg a dolog, az lehet.
De más szempontból viszont fáraóval egyébként volt mondás, hiszen gyerekkori egyszer egy felnőtt.
Az nem teljesen világos, hogy ez ugyanaz a fáraó. Hát ha ilyen lett volna, akkor ez a fáraó, ez jól idősebb lett volna. Hát a lányának az öregbe fogadott gyereke volt.
A fáraónak a fia és a fáraó lányának az öregbe fogadott gyereke voltak egy idősek.
És a fáraó... Ezt kimondta nekem? Szólóvastam.
Hát amikor harcolt Mózes a fáraó fiával gyerekkorában.
Ezt hol?
Ez a rajzfilmben van.
Rajzfilmben is van, de az összes feladat.
Ezt az Asherrel láttátok? Ez a részlet nincsen benne a Tórában. Rajzfilmet én nem láttam, de abban bármi lehet, de a Tórában erről nincs szó. Testvére, mint a ilyen, ilyesmi. Sőt, az egyik magyarázat, hogy amikor azt mondja a Isten Mózesnek a hegyen, a csirkebokornál, hogy meghaltak mindazok az emberek, akik a halálodat akarják. Emlékeztek?
Igen. Valaki a fejedbe.
Amikor ezt mondja, akkor a kommentárok szerint, ezt idéztük, a fáraóról van szó. Szóval ki halt meg? Fáraó, aki meg akart téged ölni, az meghalt. És most egy új fáraó, úgyhogy lehet, nem kell aggódnod. Emlékeztek, még beszéltünk is erről, hogy milyen jelentősége van ennek, miért kell hirtelen hangsúlyozni. Azért, mert Mózes azt mondta, hogy oké, megyek, de mi lesz azokkal, akik meg akartak engem ölni? És erre mondta neki azt Mózes, mondta azt Isten, hogy nem kell aggódni, mert meghalt. Melyiket? Ezt? Igen. Gyere ide. Bár az első részt már olvasta a Péter, de lehet, hogy átadja neked a kóvelet, ha már kezdtél. Gyere, ülj ide. Öblös hang.
És mondom, hogy 14-es. És szólt az örökkévaló Mózesnek, konok fáraónak a szíve nem akarja elbocsátani a népet. Menj fáraóhoz reggel, midőn bemegy a vízhez, te állj meg vele szemben, a folyam szélén, és a botot, amely kígyóvá változott, vedd kezedbe. És szólj hozzá, az örökkévaló a héberek istene küldötte hozzád, mondván, bocsáss szabadon népemet, hogy szolgáljanak engem a sivatagban, és íme, de nem hallgattál erre mindeddig. Így szól az örökkévaló. Erről fogod megtudni, hogy én vagyok az örökkévaló. Íme én lesújtok a bottal, amely kezemben van a vízre, amely a folyamban van, és az vérré változik. És a hal, amely a folyamban van, elpusztul, és bűzössé válik a folyam, és irtóznak az egyiptomiak, hogy vizet igyanak a folyamból. És szólott az örökkévaló Mózesnek. Mondd Áronnak, vedd botodat, és nyújts ki kezedet Egyiptom vizei fölé, folyóik, folyamaik, tavaik, és összes vízmedenceik fölé, és változzanak vérré, és vér legyen Egyiptom egész országában, még a fákon és a köveken is. És így cselekedtek Mózes és Áron, amint meghagyta az örökkévaló, és ő fölemelte botját, és megsújtotta a vizet, amely a folyamban volt, fáraónak és szolgáinak szeme előtt, és mind a víz, ami a folyamban volt, vérré változott. És a hal, amely a folyamban volt, elpusztult, és bűzössé vált a folyam, és az egyiptomiak nem ihattak vizet a folyamból, és vér volt Egyiptom egész országában. És hasonlóképp cselekedtek egyiptomi írástudói titkos bűvészetükkel, mire megkeményedett fáraó szíve, és nem hallgatott reájuk, amint megmondta az örökkévaló. És megfordult fáraó, és bement házába, és nem vetett ügyet szívében erre sem. És egész Egyiptom ásott a folyam környékén ivóvíz után, mert nem tudtak inni a folyam vizéből. És eltelt 7 nap azután, hogy megverte az örökkévaló a folyamot. És szólt az örökkévaló Mózeshez. Menj be fáraóhoz, és mondd meg néki, így szól az örökkévaló. Bocsáss szabadon az én népemet, hogy szolgáljanak engem. Ha pedig vonakodol elbocsátani, akkor én megverem egész határodat békákkal. és nyüzsögni fog a folyam békáktól, és följönnek, és behatolnak házadba, és hálókamrádba, és ágyadra, és szolgáid házába, és néped közé, és sütőkemencéidbe, és dagasztó teknőidbe. És tereád, és népedre, és összes szolgádra feljönnek a békák. És szólt az örökkévaló Mózeshez. Mondd meg Áronnak, nyújts ki kezedet botoddal a folyók, folyamok és tavak fölé, és hozd fel a békákat Egyiptom országára. És kinyújtotta Áron kezét Egyiptom vizei fölé, és följöttek a békák, és elborították Egyiptom országát. Mire az írás tudók hasonlóképp cselekedtek bűvészetükkel, és szintén felidézték a békákat Egyiptom országára. Erre Fáraó hivatta Mózest és Áront, és szólott hozzájuk. Könyörögjetek az örökkévalóhoz, hogy távolítsa el a békákat rólam és népemről, és akkor el fogom bocsátani a népet, hogy áldozzanak az örökkévalónak. És szólt Mózes Fáraóhoz, legyen meg ez a fennhéjázásod fölöttem. Mikorra könyörögjek számodra, szolgáidnak és népednek javára, hogy kipusztuljanak rólad és házaidról a békák, és csak a folyamban maradjanak. És felelt Fáraó, holnapra. És szólt Mózes, szavaid szerint legyen, hogy megtudd, nincs senki hasonló a mi örökkévaló Istenünkhöz. És el fognak távozni a békák rólad, házaidról és szolgáidról és népedről, csak a folyamban maradnak. És elment Mózes és Áron Fáraótól, és felkiáltott Mózes az örökkévalóhoz a békák miatt, amelyeket Fáraóra hozott. És az örökkévaló Mózes szava szerint cselekedett, és kipusztultak a békák a házakból, az udvarokból és a rétegről. És összegyűjtötték őket folyamokba, és bűzlött az ország. Mikor pedig látta Fáraó, hogy megkönnyebbül és állott be, megkeményítette szívét, és nem hallgatott rájuk, amint azt az örökkévaló megmondotta. És szólt az örökkévaló Mózeshez, mondd meg Áronnak, nyújts ki botodat, és sújts meg a föld porát, és változzék férgek ki egész Egyiptom országában. És így cselekedtek, és kinyújtotta Áron karját botjával, és megsújtotta a föld porát, és lett féreg emberen és állaton. A föld minden porából féreg lett egész Egyiptom országában. És hasonlóképp cselekedtek az írás tudók bűvészetükkel, hogy előhozzák a férgeket, de nem bírták. Azonban a férgek már rajtuk volt, emberen és állaton. És szólottak az írás tudók Fáraóhoz, Isten újja ez. De Fáraó szíve megkeményedett, és nem hallgatott rájuk, amit megmondta az örökkévaló. És szólt az örökkévaló Mózeshez, kelj fel kora reggel, és állj meg Fáraó előtt. Amikor kijön a víz mellé, és mondd meg néki, így szól az örökkévaló, bocsáss szabadon népemet, hogy szolgáljanak engem. Mert ha nem bocsátod szabadon népemet, íme, én rád szabadítom, és szolgáidra, és népedre, és házaidra a gyülevész rovarokat, és megtelnek Egyiptom házai a gyülevész rovarokkal, és a föld is, amelyen élnek. És külön választom azon a napon Gósen földjét, amelyen minden nép él, hogy ne legyen rajta gyülevész rovar, és megtudd, én vagyok az örökkévaló a föld közepén, és védelmet teszek népem és néped közé, és holnap teljesül a jel. És így cselekedett az örökkévaló, és behatolt temérdek gyülevész rovar Fáraó házába, és szolgái házába, és Egyiptom egész országába, és pusztult az ország a gyülevész rovar miatt. És hívatta Fáraó Mózest és Áront, és mondta, menjetek áldozatok az örökkévalónak, a ti isteneteknek az ország belsejében. És szólott Mózes, nem helyes így cselekedni, mert mi Egyiptom bálványait áldozzuk az örökkévalónak, a mi Istenünknek. Íme, ha mi áldozunk Egyiptom bálványait szemünk láttára, vajon nem fognak-e bennünket megkövezni? Három napi járóutat akarunk menni a sivatagban, és áldozni fogunk örökkévaló Istenünknek, amint meghagyta nékünk. És szólott Fáraó, én elbocsátalak titeket, és áldozzatok az örökkévaló Isteneteknek a sivatagban, csak ne menjetek nagyon messzire, imádkozzatok érte. És szólt Mózes, íme én eltávozom tőled, és könyörögni fogok az örökkévalónak, hogy elvonuljon a gyülevész rovar Fáraóról, szolgáiról és népéről holnap. Csak ne üzzön játékot többé Fáraó, nem bocsátva el a népet, hogy áldozzon az örökkévalónak. És eltávozott Mózes Fáraó elől, és könyörgött az örökkévalónak. És az örökkévaló Mózes szava szerint cselekedett, és eltávolította a gyülevész rovarokat Fáraóról, szolgáiról és népéről, nem maradt egy sem. és megkeményítette Fáraó az ő szívét ez alkalommal is, és nem bocsátott el a népet.
Jó, köszönöm szépen. Jó. Tehát sok minden megbeszélni való lenne. Itt a csapásokkal kapcsolatban, de most volt egy kérdés, hogy utána kezdjük azzal.
Abszolút szembetűnő, hogy egy gyülekezés rovaroki Áron, Mózes az örökkévaló szólt Mózesnak, és Áron hajtotta végre kvázi a büntetést egészen mostanáig, a 16-os mondatig, a gyülekezés rovaroki, amikor már nem azt mondja, hogy Áron kiesik a képből, de onnantól már
nem szólt Áronnak, hogy
igen, ott már Mózes veszi a kezébe a csapásokat.
De ennek majd a falon eljön, amíg Áron angyalát adta a csapásokat, addig az egyik a művészek is tudják megkóstolni azokat, mint a rovaroknál már nem.
Ez egy jó észrevétel, és akkor ez kapcsolódik.
Ki adhatnánk mi is ilyen szemelvényeket?
Hát azt csináljuk, ez mint a léve. Így van. És a rovaroknál volt először, hogy Fáraó azt mondta, hogy oké, elengedlek titeket. És a rovaroknál volt másodszor, hogyha megnézitek, akkor ugye először a víznél, nézzétek meg? A víznél azt mondja, még a 7-es fejezetben, nézzétek meg a 17-es mondatot, 83-as oldal. És így szól az örökkévaló, erről fogod megtudni, hogy én vagyok az örökkévaló. Ímej lesújtok bottal, amely a kezemben van, a vízzel, amely a falban, és vére változik. Tehát erről fogod tudni, hogy én vagyok az örökkévaló. Utána a következő csapásoknál nincs ilyen hivatkozás, hogy tudni fogod, hogy én vagyok Isten, vagy én vagyok ez, vagy én vagyok az, vagy én vagyok amaz, hanem csak mondja, hogy csináljad, és engedd el a népemet. Nem mondja, hogy erről fog bármit megtudni Fáraó. Aztán itt a pillanat, a rovaroknál pedig azt mondja, én 18-as mondat, 91-es oldalon, én külön választom azon a napon Gósen földjét, amelyen népem él, hogy ne legyen rajta gyűlés rovat, és megtudod, én vagyok az örökkévaló a föld közepén. Tehát itt a második alkalom, hogy utal arra, hogy mit fog ebből megtudni Istenről. Fáraó. És a harmadik alkalom, az pedig az, amit még nem olvastunk föl, az a következő csapásnál, ahol azt mondja, hogy és meg fogod tudni, hogy én vagyok az örök, hogy nincs hozzám hasonló a föld közepén. 14-es mondat, 97-es oldal. Mert most minden sújtó csapásomat szívedre küldöm, és szolgáidra és népedre, hogy megismerd, nincs hozzám a fogható hatalom az egész földön. Ugye itt a 10 csapásból 3-szor hangzik ez el. Miért? Nagyon szép magyarázatot ad az a bárban. Ugye azt mondtuk, hogy a vita Mózes és Fáraó között Istenről szólt. Az 3 pontban. Egyik az, hogy Isten a végtelen és mindenható. A másik, hogy Isten nincs korlátozva a természettel. És a harmadik, hogyha kell, akkor Isten megváltoztatja a természetrendjét. És ez az 3 dolog, amit nem fogadott el Fáraó. És azt mondja Bárbanel, a 10 csapás ezt bizonyította. Minden egyes pontját ennek a 3-nak bizonyította Mózes igazát. És és hogy volt? Hogy volt egy csomag csapás, ami bizonyította az elsőt, volt egy csomag csapás, ami bizonyította a másodikat, és volt egy csomag csapás, ami bizonyította a harmadikat. Az első 3 csapás, a víz, a békák és a bolhák, a férgek, azok bizonyították, mint hogy van Isten. És ezért azzal kezdi, meg fogod tudni, hogy én vagyok az Isten. Ezzel kezdődik a víznél. A második csomag ahol már különbséget teszek, ahogy a Lajos mondta, hogy különbséget tett Gósen föld és a többi között, az mit bizonyított? Hogyha kell, akkor én meg tudom változtatni a természetrendjét. Én fölött állok a természetnek, mert engem nem korlátoz a természetrendje, hogy mindenütt lesz rovar, és csak a Gósen földjén nem lesz. És a harmadik, az pedig azt bizonyítja, hogy én meg tudom változtatni a természetrendjét. Most menj, és ezért van az, hogy csak időközönként voltak ezek ha atyákok. Most menjünk vissza egy pillanatra még itt ezekhez a varázsló dolgokhoz. Ugye ugye az első pár csapásnál az van írva, hogy a varázslók is képesek voltak rá. Ugye a botnál azt már mondtuk, és aztán most a csapásoknál víz, a békák, a rovarok, a férgek.
Nem, az első három.
Igen?
Igen. Rovar volt az első, ahonnan.
Nem. Pillanat. Nem. De. Már a harmadiknál, a férgeknél, már azt mondták, hogy ez örök, ez az Isten újja. Igen. Miért? Azt mondja, miről szól egyáltalán ez a varázsló történet? Azt mondja, két vélemény van itt is. A Maimonides, aki ugye nagyon ilyen racionalista, azt mondja, az egész varázslás, az kamu. Ilyen nincs. Ez egy trükközés. Ilyen nincs, hogy varázsolni. Nem lehet varázsolni, és minden, amit varázslásnak neveznek, vagy ilyen hasonlónak, az egy trükk, egy szemfényvesztés, és nincs valódi súlya, vagy valódi ereje. Á, ha így van, akkor miért tiltotta meg nekünk Isten, hogy a varázslást? És, ugye egy csomó olyan tilalom van, ami tilos a halott csontját beszéltetni, meg mit tudom én, ilyen cuccokat csinálni, miért? Aztán, mert hülyeségeket nem kell követni. Szemfényvesztés, aztán az ember csak elfordítja a szívét Istentől. Oké? Okay. Akkor mit jelent itt? Hát azt mondja itt a Tóra, hogy a varázslók is képesek voltak ugyanarra. Mit mond erre a Maimonides? De ez nem egy trükk. Ha víz vérré vált, az tényleg vérré vált. Voltak békák? Voltak. És ők is tudták csinálni. Nem egy trükk volt. Akkor hogy kell ezt érteni? És erre a Maimonides ugye ebben a kontextusban nem beszél, de mit nagyon szép magyarázatot mond a Maimonides. Lehet, hogy Maimonides azt mondaná, hogy itt is trükköztek. Mit trükköztek? Azt mondja, például a víz vérré vált. Mit csináltak ők? Ők is vérré változtatták a vizet. Igen, ám, hát azt olvassuk, hogy minden víz vérré vált, akkor milyen vizet tudtak vérré változtatni még?
Akárhonnan vettek vizet, az vérre.
És ezt csinálták. Nézd meg! Mi is megszünk vizet, és vérré változik. De azt a csodát, amit Mózes csinált, azt felhasználták, mintha a sajátjuk lenne. Ugye ez volt a békáknál. Jöttek a békák, bárhova néztek az emberek, voltak békák. Mit csináltak? Jöttek a békák, ők is aztán nézzük, hogy itt csináljuk, vannak a békák. Szóval ezt mi is tudjuk csinálni. És miért nem tudták a harmadikat? Mert a harmadiknál az a kérdés, hogy mit jelent az a kifejezés, amikor az van írva, és 14-es mondat, 89-es, és hasonlóképpen cselekedtek az írástudó bűvészetükkel, hogy előhozzák a férgeket. De nem világos, előhozzák a férgeket, azonban a féreg már rajta volt emberen és állaton. És szólottak az írástudók fáraóhoz Isten újjel. Mit jelent az, hogy előhozni a férgeket? Mit jelent ez? Egy pillanat. Azt mondja, jelentheti ez azt, hogy ők is próbáltak férgeket csinálni, és jelentheti azt, hogy el akarták tüntetni a férgeket. És arra nem voltak képesek. Miért? Mert azt már nem lehet. Ugye kreatív a magyarázat bárben, azt mondja, kreatív, hogy történt. Ugye vérre változott a Nínus. Akkor ők is mondták, mi is tudjuk vérre változtatni. Kemény fiúk vagytok. Oké, békák. Mi is tudunk békákat sem. Kemény fiúk vagytok. Azt mondja, férgem, mi is tudunk férgeket csinálni? Én azt mondja, igen, most azt mutassátok, hogy be is tudjátok, hogy ezt elzsírjátok tűzletet. És az nem sikerült nekik. És azt mondja, bocs, arra, hogy ez már Isten újja. Értitek? Szóval előtte a fáró nem mondta nekik, hogy akkor szüntessétek be. Mert kezdett nagyon súlyos lenni a helyzet. És azt mondja, hogy akkor szüntessétek be. És azt mondja, elnézést, nem tudjuk beszüntetni. És ezért nem voltak képesek rá. És ezért itt már azt mondták Isten ügyet, és ezért volt az első hely, ahol azt mondta Mózesnek, oké, mehettek. Ez volt az első hely, ez a következő volt.
Ez volt az első.
Nem, mert csak nem, utána. Nem, itt még nem mondta neki. Mindenesetre akkor erre már nem voltak képesek. Ez tehát egy magyarázat. Egy másik lehetséges magyarázat az az, hogy szemfényvesztéssel csináltak mindent, ez csak egy szemfényvesztés volt, de ezeket a kis férgeket, bolhákat nem tudták szemfényveszteni. Azt nem lehet szemfényveszteni. Miért nem lehet az szakembert, azt meg kell kérdezni a Ungár Anikót, hogy azt miért nem lehet. De ez már nem volt a képesség. Ez egy pillanat, ez a Maimonides szerint, aki azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy varázslás, ez nem létezik. De vannak a Tórának misztikus magyarázatai, magyarázói, kabalistái, akik azt mondják, hogy igenis van ilyen. És van olyan, hogy varázslás, ez nem azt jelenti, hogy isteni erő, de van olyan spirituális erő, ami nem a zsidóságból, nem a Tórából van nyerve, hanem van. Látjuk, hogy vannak dolgok, amiket csinálnak. Miért? Azt mondja, mert több rétegű a spiritualitás. Van az Isten, de nem minden, ami spirituális az Isten, az lehet a kettő között egy ilyen melléktermék, és abból nyerik az erejüket, és miért nem voltak képesek, miért voltak képesek mindenre, de erre már nem, ennek is megvan a maga kabbalisztikus magyarázat, hogy erre már miért nem voltak. Elnézést.
Arra gondoltam, hogy az első két eset, amit a vére változott, illetve a bétákat hozták elő, azok nem voltak közvetlen kontaktusban az emberekkel állatokkal, hanem az csak úgy volt tömegében. Tehát azt lehetett valami rejtett jobban adta, mert az egy lám nincs, azt meg én csináltam. De a férgek esetében ott már azok az emberek állatok megférgéseket, és nem volt olyan, ami nem volt féreg nélküli, és nem volt féreg olyan helyről, ahol buszba előhozzák. Tehát magyarul nem lehet azt a szentélyvesztést megcsinálni az első két esetben, hiszen már minden tele volt, ahol is közvetlen érintettség volt. Az első két esetben nem.
Szép magyarázat.
Ez ugye a különbség is az a leírásból, hogy megjegyzik elő, hogy már emberén és állaton is ott volt már. Ez, hogy már létezett ez.
Nem? Igen, ugyanakkor azt tudjuk a Midrás szerint, ugye a vizet is, ez, sőt a Tóra maga mondja, hogy nem volt mit inniuk, és ezért elkezdtek ásni. Ott is azért a problémával közvetlenül találkoztak, csak ilyen szempontból igazad van, ez nem volt honnan előhozni. Szóval a férgek azok már ott voltak, ott nem lehetett eljátszani, hogy mi is tudjuk csinálni, mit tudtok már, nincs honnan. Tehát már nem volt amit én is mondtam, hogy ugye a víznél hozták a vízet, nézzétek, én is csináltam. Békáknál hozhattak egy zsák békát, tessék. Most ugye különben a csapásoknak az egész menetével kapcsolatban, a Bábelen azt mondja, hogy a csapásokat el lehet magyarázni úgy is, hogy egy természetes folyamat által jöttek létre. Természetes folyamat, amiben a víz megvörösödött valamilyen oknál fogva, és emiatt előjöttek belőle a békák, és emiatt előjöttek utána megrohadtak a békák, akkor területtek férgekkel, és utána. Szóval mindenféle ezen végigmegy, ezt majd a következő alkalommal végigfogjuk, mert nagyon szépen magyarázza. Szóval miért volt ez így fontos, hogy ez így történjen, hogy el lehessen magyarázni a természet törvénye szerint is? Azért, hogy a fáraónak legyen egy kiútja, hogy ne legyen kötelező azt mondani, oké, Isten. Tehát hogy pontosan az, hogy a szabad választása meg, hogy mindig mondhassa azt, hogy nem, ez csak a természet törvénye diktálja. Szóval ilyen értelemben kell minden csoda, amit Isten csinál, azt úgy csinálja, hogy aki nem akar benne hinni, akkor az... Az meg tudja magyarázni a természet törvény alapján is.
Van valami olyasmi, hogy ez volt a szárazföldön csapás, és volt a tengeren is, vagy?
Az a Hagadában olvassuk, hogy volt a szárazföldön ennyi volt, és a tengeren még 40 volt, és nem tudom én, és akkor erről beszélt, és akkor három vélemény volt, hogy valamelyik azt mondja, hogy már itt is minden csapás az 5 volt, és ami a tengeren volt, az annyi volt. Ez egy ilyen talmudi rész, és aminek mondjam, hogy mi azt szoktuk mondani, mi a lényege, hogy fokozzuk a csapások mennyiségét, azt mondja, az van írva, hogy a csapások, amiket Egyiptomra hozok, azt nem hozom rád, akkor akarjuk, hogy minél több csapás legyen, amit Egyiptomra hozott, és azért fokozzuk a mennyiséget, mondjuk, hogy itt ennyi volt, itt annyi volt, itt amennyi volt. Csak végszóként tulajdonképpen az egésznek, amit majd a következő alkalommal részletesebben végigbeszélünk, a 10 csapásnak a teljes összefüggő jelentőségét, hogy ez a 10 csapás, ahogy ezt korábban is mondtuk, ez tulajdonképpen az egyisten hit győzelme a bálványimádás fele. Tehát itt egy spirituális folyamatról van szó, amiben amellett, hogy ezek a csapások mind megtörténtek, mindegyiknek van egy spirituális szimbolikája. mit jelent szimbolikusan ez a csapás, és ez szerint is föl lehet építeni a tizet, hogy nem csak a természet törvényei szerint, hogy miért így követte egymást ez a tíz, hanem úgy is, hogy a szimbolikus jelentésük alapján is föl lehet építeni ezt a tizet, és ez bevonni abba a képletbe, hogy a tíz csapás az azért volt fontos, hogy ezen keresztül mutassa meg Egyiptomnak és a világnak az egyisten hit igazát az örökkévaló, mint egy legyőzve a bálványimádás, de ezt majd a következő alkalommal fogjuk tudni jobban kifejteni.
Én még azt az olvasatot is el tudnám képzelni, hogy nyilvánvalóan ugye a fáraónak szólt a tíz csapás, hogy a fáraó szívét keményítette meg, illetve neki adta a választás lehetőségét. De ez azért mégiscsak tehát valamit kellett mutatni, a zsidóknak is, hogy kimenjenek. Különben miért mentek volna el a Mózessel?
Ezt mondta a Krofi.
Tehát, hogy minek?
Kellett egy kis cirkusz mielőtt.
Persze, ez legalább látták, hogy, és ugye a tíz, nem tudom, hogy a tíznek van a jelentősége.
Ez
aztán pár héttel később megkapják ugye a tíz parancsolatot.
Hogy van egy ilyen, hogy össze van hasonlítva.
Hogy ugye tízszer megjelent az örökkévaló, nem csak a fáraónak, hanem ugye a zsidó nép is látta, és ugye a negyediktől ráadásul meg szeparáltan is. Ugye akkor érezték a zsidók, hogy az rájuk nem vonatkozik, csak a többiekre. Igen. Ugye ez pont arra volt jó, hogy a kivonulás előtt
felkészítsen. A zsidókat is felkészítsen.
Hát végül is azért Egyiptomban, ahol az egyiptomiak képest nem tudta meg életük, de nem a Kánaánba vezette őket, vagy legalábbis nem rögtön oda,
Igen, meg, de látok, van még egy fontos dolog, hogy a zsidók nem sokban különböztek az egyiptomiaktól. Szóval spirituálisan, és lélekben, és kulturálisan, és minden szempontból, ők egyiptomiak voltak. Ez az, hogy az a folyamat létrejön, hogy ők érezzék, hogy ők másmilyenek, hogy az valaminek történnie kellene.
Igen? Az, hogy gyakorlatilag azért neki nagyon jó életük volt még a sivatagban is. Miért? Nem kellett dolgozniuk, és hullott az égből a manna.
Nem, mert mondjuk a manna. Ebben volt, azért ebben van egy kis kísértés, igen. Nem egy, amikor neked leullan a naponta egy ekkora izé, és egész nap ülni és malmoznál a...
Jó, gyakorlatilag az unalommal kellett megküzdeniük.
Hát ez egy elég nagy probléma, de nem csak az unalommal.
A manna is mire hullott, azért volt egy kis probléma előtte, mert sérgésen ebben a
Na,
de én úgy gondolom, hogy nekik tök jó számú panaszkodtak, tehát túl puhányak voltak.
Tehát ez önmagában is milyen tanulság, és nem? Hogy a sivatagban kaptak egy ekkora kis ilyen tabletta méretű cuccot, naponta egyet, bogyót, és akkor hát minek elégedetlenkedtek, hát milyen jó életük volt. Közben mi ugyanezt csináljuk, mindenünk megvan, de mindig elégedetlenkedünk, ugye ennek fontos tanulsága van. Hát de ez a
jó, nem hátra nézzünk azon, hogy többet akarunk, hanem előre.
Tehát milyen gyakran vagy hátra nézni. Ó, milyen jó volt annak idején a Kádár rendszerben. A Horthy rendszerben milyen jó volt.
Most félérzek, az én korosztályomban, legalábbis az én környezetemben nem hátra nézünk, mert igazából nincs hova hátra nézni.
Na hát itt kérdezem, hogy hol nézünk, Zobiban milyen jó volt? De hát most itt kollektíve beszélünk különben, nem is csak személyesen, mert ugye ez a fajta panaszkodás, ez kollektíve nagyon vagyunk hajlamosak, hogy annak idején a honfoglaló magyarok és a Mátyás király, az milyen jó volt.
Az író létezőképpen akarta ezt a
kiondást? Valószínűleg ez, igen.
Mert gyakorlatilag úgy tűnik, hogy itt a vezetők
mit most is így működik mindenhol, nem?
Ez is milyen tanulságos, nem? Hogy ők... Nem akarták, ugye eleve nem akarták elfogadni, aztán amikor elfogadták, akkor is elég hamar visszakoztak. Hát őket is, talán mondta, meg kell győzni, meg hát valamit fel kell mutatni, hogy ne tudjanak nemet mondani. Mert nem lett volna semmi csoda, hanem fáraó azt, hogy na jó, menjetek. És akkor Mózes oda megy zsidókhoz, hogy menjünk, aztán hova menjünk, hát olyan jó hét a vadjánál. De már levágta ezt a tíz csapást, kétek voltak menni.
Jó, de itt van egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat. Ugye szülőként nem mondja a gyereknek, hogy tanulni kéne, mert csak úgy leszel valaki, csak úgy fogod tudni ellátni önmagad. De egy gyerek mit szeretne csinálni? A játszótéren, tehát játszani, számítógépezni, tehát mindent csinálni, csak nem azzal, ami az ő jövőjét meg fogja teremteni. És akkor itt van a szülő, aki elmondja a tutit. Ha akarja, ha nem.
Egyébként az érdekes dolog, ugye szó volt arra,